mielőtt a kutatásuk eredményeiről és következtetéseiről beszélnénk, először én szeretném, ha egyetlen arról beszélnénk, hogy miért készítették el ezt a szekértáborok egymásról való véleményét feltáró kutatást. Volt ennek előzménye, vagy mi adta az ötletet, hogy ezt most elkészítsék?
Volt előzménye. 2018-ban készítettünk egy kutatást, aminek akkor a fő fókusza az a különböző ilyen autoriter rezsimekkel való viszony, illetve hogy mennyire fogékonyak az emberek a populizmusra. Tehát ezt próbáltuk akkor vizsgálni, és ez nem csak Magyarországon, hanem akkor párhuzamosan Lengyelországban is. És annak a kutatásnak az egyik eredménye volt, hogy észrevettük, hogy ez a törzsies gondolkodás, ez a szekértábor logika, ez Magyarországon már elkezdett megjelenni, és hogy ez érdemes lenne későbbiekben tovább vizsgálni, tovább kutatni. Mit jelent ez a törzsies gondolkodás, meg ez a szekértábor logika? Itt arra kell gondolni, hogy azok az emberek, akikre ez jellemző, ők hajlamosabbak a politikáról úgy gondolkodni, mint a jó és a gonosznak a harcáról, és a más emberekről pedig úgy vélekedni, hogyha ismerik annak az embernek a politikai beállítottságát, akkor ők úgy gondolják, hogy akkor már teljes mértékben ismerik az embert, tehát ez alapján skatulyázzák be. Ez megjelent a mi 2018-as kutatásunkban, és aztán most, hogy így 2021-22-ben ráfordultunk először az előválasztásra, aztán a választásra, a választási kampányra, akkor egyre erőteljesebben jelent meg az a narratíva és az a kommunikáció, hogy nem csak a belső tábor, a saját tábor összetartásáról beszéltek a szereplők, hanem arról is, hogy bezzeg a másik fél, az ellenoldalnak a szavazói, azok vajon miért szavaznak oda, hát nem látják, hogy az rossz, hogyha azt a oldalt, a kormánypártot, vagy éppen az együttműködő ellenzéket támogatják. Szóval ezt a jelenséget mi így megfigyeltük, és ezért gondoltuk azt, hogy akkor ezt jó lenne alaposabban megnézni, hogy mennyire erős a magyar társadalomban ez a törzsies gondolkodás.
Mire jutottak a kutatásban? Mennyire erős ez a törzsies gondolkodás?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez erős. Tehát jelen van, és nem csak a kormánypárti táboron belül, hanem az ellenzéki táboron belül is van egy nagyon erős ilyen vélemény, és ez a kettő attitűd, ez olyan nagyon nem is különbözik egymástól, tehát ennek az ereje mind a két táborban nagyjából hasonló mértékű, egy-egy apróság, egy-egy aspektus tekintetében mérhető, vagy mértünk legalábbis eltérésekkel, de összességében azt lehet mondani, hogy ez nagyon erősen megjelenik, és az is látszik, hogy az ellenoldal szavazóiról nagyon negatív kép alakult ki mindkét táborban, de azért összességében vannak pozitív fejlemények is, ezekre majd később visszatérek, szóval nem annyira borús a kép, mint amennyi itt az első néhány mondatból esetleg következtethető lenne.
Először nézzük akkor azokat az adatokat, amire még az összes válaszadót becsatornázták, mert ezek is szerintem nagyon érdekesek. Van három ilyen állítás. Az egyik például az, hogy mennyire fontos a válaszadónak az, hogy a környezetében lévőkkel azonos politikai véleményen legyen. Milyen eredmények születtek itt? Ez mennyire fontos az embereknek?
Minden megkérdezettnél feltettük azt a kérdést, hogy mennyire fontos nekik ez, hogy a társas környezetük politikai nézetei megegyezzenek az övével, tehát ez egy ilyen igény, felmérés, és egy másik kérdésben meg így a tény, tehát a valóságra is rákérdeztünk, hogy mennyire igaz rá, hogy a legtöbb barátjának a politikai nézete már megegyezik az övével. Mindkét kérdésnél egy egészen jelentős tábort mértünk, akik ezekkel egyetértettek, tehát akik számára fontos, hogy megegyezzen a politikai nézete azokkal, akikkel viszonylag szűk körben érintkezik. 30-40% közötti arányokat mértünk, és akik pedig azt mondták, hogy ez már meg is valósult, tehát hogy a legtöbb barátjának a politikai nézete megegyezik az övével, az pedig 44% volt, tehát majdnem minden második megkérdezettnél ezt tapasztaltuk. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lényegében kialakul egy ilyen politikai vélemény buborék, amiben nagyon sokan komfortosan érzik magukat, ami viszonylag érthető is, hiszen ez ellen vélemények ide nem szivárognak be, amik ugye diszkomfort érzetet okozhatnának neki, tehát ebben ő így kényelmesen el van, nem kell vitatkozni a nap mint nap azokkal az emberekkel, akikkel ő jól érzi magát, akikkel családilag, vagy barátilag, vagy munkahelyileg napi kapcsolatban van.
És mi a helyzet a családdal? Mert ugye a barátainkat választjuk buborékba vagy buborékon kívül, de a családtagok adottak. Ott mennyire okoz feszültséget a politikai nézetkülönbség a felmérésük szerint?
Ott meglepő módon, legalábbis a saját várakozásainkkal szemben viszonylag alacsony arányt mértünk, 28% mondta azt, hogy a politikai nézetkülönbségek már okoztak feszültséget a családtagok között. Ez persze nem elhanyagolható, tehát ez egy komoly arány, de mégsem olyan nagyon nagy, ami azt mutatná, hogy itt nagyon súlyos problémák vannak. Talán éppen ennek az oka lehet az a véleménybuborék, az a vélemény homogenitás, ami kialakult a másik két kérdés alapján, ami ugye körvonalazódik, még ha nem is tudjuk megválasztani persze a családtagjainkat, de hogy mégis mindenki egy kicsit igazodik, és így kialakulnak ezek az azonos nézetek a családtagok között, politikai szempontból persze, és így elkerülhetők ezek a feszültségek, amik abból adódnának, hogyha a különböző közéleti témákról valaki ezt gondolja, valaki meg gyökeresen az ellentétét is tak egyik. Erre szavaz, a másik pedig arra szavaz.
Menjünk tovább, és akkor szedjük szét a válaszadóikat. Hogyan tudták önök szétszedni azt, hogy akkor melyik válaszadó az, aki elkötelezetten kormánypárti, és melyik az, aki elkötelezetten a hatpárti ellenzéket támogatja, hogy utána ugye tovább tudják feldolgozni az adatokat a szekértáborokról?
Fontosnak tartottuk, hogy minél pontosabban határozzuk meg a szekértáborba tartozó embereket, tehát nem volt elég az, hogy mondjuk az lesz a kormánypárti szavazó, aki a kormánypártra szavazna, meg az lesz az ellenzéki szavazó, aki az együttműködő ellenzék listájára szavazna, mert abból még nem következik a törzsi gondolkodás, mert a törzs az nem csak azt jelenti, hogy a belső összetartó erő erős, hanem az is, hogy a többi törzsről hogyan vélekedik, tehát hogy a többi törzset kimondottan nem kedveli és ellenfélnek tartja. Tehát mi azt gondoltuk, hogy azokat fogjuk ebbe a szűkebb elkötelezett csoportba, két csoportba sorolni, akik nem csak befelé tartanak össze, hanem távolságot tartanak a többi úgymond törzstől. Ezért két kérdést tettünk föl, az egyik arra vonatkozott, hogy melyik pártlistára szavaznának most a választáson, a másik pedig egy ilyen diszpreferencia vagy elutasítottság, hogy melyik az a párt, a pártlista, amelyekre a legkevésbé szavaznának. És akkor így különböző párosítások jöttek létre, és azokat a megkérdezetteket soroltuk az elkötelezett kormánypártiak közé, akik egyrészt a Fideszre szavaznának, és elsősorban az együttműködő ellenzékre nem szavaznának, tehát azt utasítják el. Ennek megfelelően pont az ellenkező beállítással jött létre az elkötelezett ellenzéki csoport. Ők azok, akik a közös ellenzéki listára szavazzanak, és legkevésbé pedig a Fideszre. Egyébként a két csoportnak az aránya az viszonylag hasonló lett. Minimálisan lettek többen az elkötelezett kormánypártiak. Ők 32%-ban voltak a mintából, és 29% volt az elkötelezett ellenzékeknek az aránya. Voltak olyanok, akik ennyire nem elkötelezettek voltak, tehát mondjuk Fideszre szavaznának, de legkevésbé a kétfarkú kutyapártra, vagy a Mi Hazánknak a listájára, vagy nem tudják, hogy melyikre. Szóval voltak még ilyen kevésbé elkötelezettek, őket külön vettük, és a két fő csoportba nem vettük bele, tehát itt a mi vizsgálatunkban most csak a két fő csoportról fogok majd beszélni, meg őket, az ő eredményeket néztük meg.
Igen, és akkor ugye, ha összeadjuk ezt a két csoportot, amit mondott, az 61%-a a válaszadóknak, és akkor az azt jelenti, hogy egy bő harmad van, aki nem tagozódik be a szekértáborokba. Lehet, hogy valamelyik oldalra szavaz, de nem annyira elkötelezett, mint akikről most beszélgetni fogunk.
Igen, itt fontos, hogy az elkötelezett azt ugye nem pont azt kell érteni, amit ugye általában szoktunk mondani az elkötelezett mondjuk kormánypártiakról, tehát ez nem azt jelenti, hogy ők mindenképpen elmennek szavazni és oda mennek, hanem itt a mi olvasatunkban ez az elkötelezettség azt jelenti, hogy arra a pártlistára szavaznak, és a legfőbb vetétársat utasítják el a legjobban. Igen, és visszatérve akkor ezekre a bizonytalanokra, vagy nem annyira elkötelezettekre, igen, tehát ebben a körben benne vannak azok, akik egyébként nem tudják, hogy kire szavaznának, meg még azok is benne vannak, akik ugyan tudnak pártot választani, de nem ez a páros jön össze nekik a preferencia diszpreferenciában, tehát nem a Fidesz együttműködő ellenzék, hanem valami más tetszőleges leosztásban.
Tovább lépve beszéljünk a két tábor önmagáról alkotott képéről, egy gondolatot. Mi az, amit elmondhatunk a kutatásuk alapján a kormánypártokat támogató, az ön által bevezetett megfogalmazás szerint elkötelezett szavazókról?
Hát mind a kormánypártiak, mind az ellenzékiek táborában nagyon erős a belső összetartó erő. Ezt a kohéziót négy kérdéssel mértük. Az egyik pár ebből a négyből az ilyen érzelmi jellegű, a másik pedig egy ilyen azonosulás jellegű dolgot próbál mérni. Az érzelmi jellegű az volt, hogy mindenkit megkérdeztünk, hogy na vajon milyen érzéssel tölti előt, amikor jó dolgokat hall a Fideszről, vagy éppen az együttműködő ellenzéki összefogásról, illetve a másik ilyen kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire igaz az, hogy sok közös dolog van benne, és a többi Fidesz szavazóval, vagy éppen ellenzéki szavazóval. Mindkét kérdésnél nagyon magas arányok jöttek ki, több mint 70%-a a kormánypártiaknak azt mondta, hogy ő jól érzi magát, amikor pozitív dolgokat hall a Fideszről, és ettől némileg kisebb arányokat tapasztaltunk az ellenzékiek körében, de ott is 69% volt, szóval az is azért egy erős érzelmi kötődés, de ez egy kicsit kisebb, mint ami a fideszesek körében tapasztalható volt, ami egyrészt érthető, hiszen tulajdonképpen az ellenzéki együttműködés, ez az összefogás, ez nem olyan régen született meg, viszonylag kevés idő volt arra, hogy a választók ezt így magukénak érezzék, illetve ugye nem egy pártból áll, hanem több különböző és viszonylag heterogén párt alkotja, és azt mondom, hogy ennek ellenére viszonylag magas a Fidesz-től alig elmaradó számot mértünk, így az érzelmi tekintetben, ami azt mutatja, hogy a rövid idő ellenére és a heterogénitás ellenére nagyon erős a belső összetartó elő az együttműködő ellenzék törzs szavazói körében.
A többi adat az viszonylag hasonló? Tehát itt ugye ilyen kérdéseik voltak még, hogy például, hogyha vagy a Fideszt, vagy az ellenzéki összefogást kritizálja valaki, akkor azt a válaszadó személyes értésnek veszi-e? Itt hasonló arányok vannak önmagukra nézve?
Nem pont annyira erősek, mint az érzelmiekkel. Ez illetve van egy másik, ami az azonosulást akarja mérni. Ott azért kevésbé erős volt az egyetértés, de mind a kettőnél jelen van szintén egy ilyen erőteljes azonosulás. Az azonosulás alatt ugye az azt jelenti, hogy egyrészt, amikor mondjuk a kormánypártiakról beszél, de amikor a Fideszről beszél valaki, akkor nem úgy fogalmaz, hogy ők, hanem úgy fogalmaz, hogy mi. 50% mondta ezt a fideszesek körében, szóval minden második kormánypárti elkötelezett kormánypárti szavazó, és ugyanez az arány volt az ellenzékiek körében is, tehát ők is minden második ilyen törzsszavazó, inkább többes szám első személybe beszél, és nem többes szám harmadik személybe, amikor az ellenzéki összefogásról beszél. És még ami fontos, hogy nagyon sokan magukra veszik a pártjuknak a kritizálását, tehát 40% a fideszeseknek azt mondta, hogy ő személyes sértésnek veszik, hogyha a Fidesz kritizálják, és 1-2% ponttal kevesebben voltak csak azok az ellenzéki szavazók, akik ugyanezt mondták arra az esetre, hogyha valaki az ellenzéki összefogásról mond kritikus véleményt. Tehát van egy nagyon erős érzelmi kapcsolódás a táboron belül, és van egy kevésbé erős, de azért meghatározó azonosulás is a táborokon belül.
És egyébként ez előzetes hipotézisük szerint ez meglepte önöket, hogy a válaszadók fele, nagyjából a fele az úgy azonosul a pártjával, hogy önmagaként hivatkozik rá? Tehát több eszem első személyben, hogy mi, miközben nyilván, ha ezt így statisztikailag verreprezentatív volt a kutatásuk, ezt átültetnénk a társadalomra, ennyi párttag egyik pártnál sincs, mint ekkora arány. Tehát nyilván nem csak azok mondják ezt, akik tagjai egy pártnak, hanem elkötelezett szavazói. Ez engem egy kicsit meglep, hogy ennyire a sajátjuknak érzik, de persze pont erről beszélgetünk a szekértáborokról. Önt ez meglepte?
Engem egyrészt az lepett meg, hogy a két táborban nagyon hasonló arányokat kaptunk, tehát én, ahogy az előbb is mondtam, hogy én az ellenzékben nem gondoltam volna, hogy ilyen erős ez az összetartó erő. A kormánypárt esetében én gondoltam, hogy ott nagyon erős lesz. Ez az egy kérdés, ami arra vonatkozik, hogy úgy hivatkoznak-e rá, hogy mi, és nem pedig úgy, hogy ők. Ezt persze nem kell úgy érteni, hogy akkor most mindenki végig gondolta az elmúlt egy év kommunikációját, és akkor azt mondta, hogy hú, tényleg én tételesen mindig így nyilatkoztam, hanem ez egy ilyen, tehát amikor felteszik ezt a kérdést, akkor neki el kell dönteni, és azt mondja, hogy hát igen, én inkább úgy azt mondanám, hogy mi. Tehát ez egy ilyen érzés, ami kialakul benne, és nem feltétlenül ezek a tények, valószínűleg nincsenek ennyien, akik tényleg minden egyes megszólalásukban azt mondják, hogy mi így meg úgy, és közben a Fideszről beszélnek, de adott esetben ezt így érzik, még ha nem is tesznek úgy, és ez egy fontos, tehát ezt így kell végig gondolni, hogy ez pont azt méri, hogy ez az azonosulás, ez igenis jelen van, ilyen formában is.
Hogy a szavak szintjén is sajátjuknak érzik a saját politikai, igen, döntésüket, választásukat, csoportjukat. És akkor forduljunk rá a beszélgetés talán legérdekesebb részére, bár ezek is szerintem nagyon érdekesek voltak, de hogy akkor mit gondolnak egymásról ezek a táborok? Kígyót békát kiabálnak egymásra, vagy megértőek egymással? Mit gondolnak egymásról ezek a válaszadók?
Hát itt több kérdést tettünk föl, tehát itt, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyik tábor mit gondol a másik táborról, akkor ezt igyekeztük minél jobban körbejárni, ahhoz képest, hogy a belső kohéziót mennyit mértük. Szóval itt sokkal több kérdés volt, és azért talán jobban is tudjuk árnyalni itt a véleményeket. Volt egy olyan blokk, amikor ilyen tulajdonságpárokat soroltunk fel. Mindegyikben volt egy pozitív és egy negatív. Négy ilyen volt. Az egyik arra vonatkozott, hogy nyitott gondolkodású vagy zárt gondolkodású. A másik az, hogy mérsékelt és szélsőséges. A harmadik az, hogy erkölcsös és erkölcstelen. És a negyedik pedig az volt, hogy immunis az álhírekre, vagy fogékony az álhírekre. És mindenkitől megkérdeztük a táborban, hogy vajon mit gondol, hogy az ellenoldalnak a szavazója, a szavazói, azok inkább milyenek, inkább mérsékeltek, vagy inkább szélsőségesek, és így tovább minden egyes ellentét pára. És hát azt kell mondjam, hogy itt is nagyon hasonló volt a két csoportnak a válasza, a válaszainak az eloszlása. Mindegyik esetében domináltak a negatív vélemények, tehát nagyon, nagyon kritikusan gondolkodnak az egyes táborok a másik táborba tartozókkal. Lényegében pozitív véleményeket alig-alig mértünk, egyszer sem haladta meg a 10%-ot azoknak az aránya, akik pozitívan gondolkodtak volna a másik félről. Alapvetően azt mondanám, hogy 55%-a a kormánypártiaknak azt gondolja, hogy az ellenzékiek azok zárt gondolkodásúak, több mint 50%, 53% azt gondolja, hogy szélsőségesek, és 51% pedig azt gondolja, hogy fogékonyak az álhírekre, de ne gondoljuk azt, hogy az elkötelezett ellenzéki szavazók jobban, vagy éppen rosszabbul, vagy máshogy vélekednének a fideszes szavazókról. Ott is egészen hasonló arányok voltak, tehát ott is 50% volt mindenhol a negatív tulajdonságoknak az említettsége. És itt fontos megemlíteni, hogy itt a kérdést szándékosan úgy csináltuk, hogy nem csak pozitív meg negatív vélemények között kellett választani, hanem ez egy ötös skála volt, tehát volt egy közepe, ami ilyen neutrális, semleges álláspontot képviselt, hogy se nem nyitott gondolkodású, se nem zárt gondolkodású, tehát akinek nem volt komfortos negatívot, vagy éppen pozitívot mondani a másik tábornak a szavazóiról, akkor megvolt a lehetősége, hogy ezt választa. Viszonylag sokan éltek is vele, tehát mindenhol meghaladta 30%-ot ezeknek az aránya minden ilyen tulajdonságpárnál, akik inkább neutrálisan voltak, de hogy döntően mindenhol 50% fölött volt azoknak az aránya, akik viszont a negatívot választották. Itt a négy tulajdonság közül még, amit így elmondanék, az egyik volt az erkölcs és erkölcstelen, talán ez a legpejoratívabb, és itt tapasztaltuk egyébként a legkevesebb olyan arányt, aki erkölcstelennek mondta volna a másik felet, de ez nem jelentette azt, hogy többen voltak azok, akik inkább erkölcsösnek tartják a másik csoportot, hiszen inkább a neutrális, a semleges álláspontok emelkedtek meg. Tehát többen vannak, akik kevésbé mondják rájuk, hogy erkölcstelenek, de ez nem jár együtt azzal, hogy többen gondolnák róluk, hogy erkölcsösek.
Ugye ön is mondta, hogy itt sokkal több mindent kérdeztek, de hát akkor menjünk tovább. Van itt három állítás. Ilyen állítások voltak, hogy épp olyan normális embereke az egyik oldal támogatói, mint a másik, csak a saját pártja retorikája befolyásolja őket, vagy hogy mennyire nyitottak az álhírek befogadására, vagy nem. És szerintem az is nagyon érdekes kérdés, hogy érdekli-e az egyik szekértábor szavazóját az, hogy a másik hogyan szeretné jobbá tenni az országot. Ezeknek az adatairól meséljen még nekünk.
Ezek nagyon fontos kérdések voltak, mert ugye amikor a tulajdonságokról beszéltem, akkor tényleg elég borús a kép. Jellemzően negatív képet alkotnak az ellen oldalnak a szavazóiról. És ezt árnyalják ezek a másik kérdések, ugyanis ezekből kiderül, hogy részben felmentik a szavazókat, ugyanis a felelősséget azt megosztják a személyek és azok a pártok között, akikkel ők szimpatizálnak. Ugyanis viszonylag sokan voltak azok, 50% körüliek, akik azt gondolták, tehát a Fidesz esetében, akik azt mondják, hogy az ellenzéki összefogás támogatói is épp olyan normális emberek, mint egy átlagos magyar, csak éppen a pártjuk retorikája befolyásolta őket. Tehát ez egy ilyen felelősség áttétel. Nem a személy a felelős, hanem a pártja felelős, mert a pártja így és így kommunikál, és ezért ők meg ezt elhiszik nekik. Ugyanez igaz a másik táborban is, tehát az ellenzékiek is azt gondolják a fideszesekről, hogy igazából nincs velük semmi baj, csak éppen a pártjuk okozza azt az ő kommunikációjuk, hogy megvezeti őket. De ugyanakkor jelen van a személyes felelősség is, mert a másik kérdés, ami viszont úgy arról szól, hogy az ellenoldal legtöbb szavazóját valójában nem érdeklik a tények, csak vakon elhiszik azt, amit az ellenzéki pártok politikusai mondanak, vagy a Fidesz politikusai mondanak. Tehát itt viszont ugye ez egyértelműen arra világít rá, vagy a személyre teszi a felelősséget, hogy nem foglalkoznak a tényekkel, hanem csak nem mondja ki, de mondjuk érzelmi alapon döntenek, és vakon bíznak abban a pártban. Itt egyébként egy magasabb arányokat mértünk, mint az előző kérdéssel összevetve. Tehát például a kormánypártiak közében 67%, tehát a kétharmadik azt gondolja, ezzel egyetért, hogy az ellenzék összefogás szavazóinak foglalkoznak a tényekkel, és az ellenzékiek pedig még inkább, ott 76%, tehát a háromnegyedük gondolja ugyanezt a fideszesekről, tehát egy kicsit még rosszabban látják ilyen szempontból a fideszes szavazókat. Szóval ezt csak azért említeném még egyszer egy kicsit összefoglalva, hogy van ez a tulajdonság kérdés, ami azt mutatta, hogy nagyon negatív kép él a másik táborról, de hogy ezt részben árnyalja az, erről nem csak az emberek tehetnek, nem csak a szavazók, a szimpatizások tehetnek, hanem részben az a párt is, vagy az a pártszövetség, amelyik kommunikál ezekkel a szavazókkal, és elhiteti velük azt, amit ő jónak lát. És akkor volt még, amit említett ez az utolsó kérdés, ami egy kicsit egy nyitottságot mér, illetve nyitottságot, zártságot a másik oldal irányába, mégpedig abba az irányba, hogy vajon ha kormányra jutna, vagy hogyha egyáltalán vitáznánk arról, hogy bizonyos kérdésekben mi lenne a jó megoldás, ami előre viszi Magyarországot, ami jobbá teszi Magyarországot, hogy ez érdekli-e őket. Itt volt a legnagyobb megosztottság mind a két táborba, tehát hogy konkrétan a kormánypártiaknak a 37%-a azt mondta, hogy őt érdekli, hogy egyébként az ellenzék összefogás szerint hogyan lehetne jobbá tenni Magyarországot, de 35% pedig azt mondta, hogy őt egyáltalán nem érdekli, vagy nem érdekli, és akkor volt még egy harmad, akik egyet is értettek, nem is ezzel, tehát ő nekik úgymond kb. Mindegy. Szóval ez egy nagyon, nagyon megosztott, nincs ilyen határozott vélemény. Tehát nagyon sokan vannak a kormánypártiak közül, akik nem is akarnak foglalkozni az ellenzékkel, nem akarnak vitázni velük úgymond, hogy mi lenne jó az országnak, de megjelenik egy ugyanekkora csoport, akik viszont igen, akik erre nyitottak lennének. Ez kicsit összecseng azzal, ugye, hogy más kutatások arra kérdeztek rá, hogy legyen-e miniszterelnök jelölti vita, vagy ne legyen, és hogy az kiderült, hogy a Fidesz táborban is viszonylag sokan vannak azok, akik szeretnének ilyen vitát. Ez kicsit párhuzamban van ez a kérdés azzal, tehát hogy igenis, ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy a másik mit szeretne, egyébként szerintem mi lenne jó Magyarországnak, akkor igenis nyilván meg kell hallgatni.
Oké, köszönöm, és akkor van még három rendkívül izgalmas kérdésük, ami az egyén személyes kapcsolataira vonatkozóan vizsgálja meg ezeket az attitűdöket. Például, hogy hogyan érezni magát a válaszadó, hogyha kiderülne, hogy egy közeli munkatársa a másik oldal szavazója. Vagy egy másik kérdésük, hogyha egy közeli hozzátartozóról kiderülne, hogy összeházasodna valakivel, aki a másik oldal szavazója, illetve hogyha kiderülne a főnökéről, hogy a másik oldal szavazója. Itt milyen eredmények jöttek ki, mennyire döbbenteni meg a válaszadókat, hogyha ezek kiderülnének az előbb felsorolt ismerőseikről?
Igen, ez az utolsó kérdésblokk hozta a második pozitívumot, amit az elején említettem, amiről szeretnék beszélni, és mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy ugye ez az erős polarizáltság, amit azért az korábbi kérdések mutattak, ez úgy tűnik, hogy a személyes szférába csak mérsékelten tudott átgyűrűzni egyelőre, és csak korlátozottan akadályozza a munkahelyi viszonyokat, vagy a családi kapcsolatokat. És ugye itt három kérdést tettünk föl, az ilyen társas helyzetekről, viszonyokról, kettő ebből ilyen munkahelyi jellegű volt, azzal a különbséggel, hogy az egyiknél volt hierarchia, a másiknál nem. Tehát hogy érezné magát, hogyha kiderülne, hogy egy közeli munkatársa az az ellen oldal táborának a szavazója, és a hierarchikus pedig az volt, hogyha egy olyan embert neveznének ki főnökének, aki az ellen oldalnak a szavazója. És a harmadik kérdés pedig egy ilyen családi volt, hogyha kiderülne, hogy egy közeli hozzátartozója összeházasodna valakivel, aki az ellenoldal szavazója, akkor hogy érezni magát, és akkor lehetett választani, hogy kényelmesen, kényelmetlenül, itt is egy ilyen ötös skála volt egyébként, tehát volt lehetőség ilyen semleges választ is adni. És itt azt tapasztaltuk, hogy persze mind a három kérdés tekintetében voltak olyanok, akik inkább kényelmetlenül érezzék magukat, de ez nem volt olyan magas, tehát 20-30% között volt ezeknek az aránya, és ugyanennyien voltak kb. Akik egyébként kimondottan kényelmesen érezzék magukat, tehát őket ez nem zavarná, sőt, még jó is lenne, viszont nyilván a nagy többség az inkább ezt a semleges neutrális válaszopciót választotta, amit most itt úgy lehet interpretálni, nekik igazából mindegy, hogy most a munkatársa, vagy a főnöke, vagy a a családtagjának a házastársanak mi a politikai beállítása, mert nyilván nem ez a fő szempont, ami egy jó hír. Tehát, hogy mondom, azt mondanám, hogy itt hogy van egy jelentős réteg, akiknél ez diszkomfortot okozna, és zavaró tényező lenne, és esetleg nehezítené a kapcsolatok működését, de ez nem egy olyan nagy csoport, ami érdemben rontaná itt a munkai működést, vagy éppen a családon belüli működést.
Én is, hogyha összeadjuk a semleges álláspontot, meg azokat, ami azt mondta, hogy inkább kényelmesen, vagy nagyon kényelmesen érezni magát ebben a helyzetben, akkor egy jelentős többség jön ki, ha ezt a kettőt összeadjuk.
Igen, ez egy ilyen 70% körül mozó kérdés tekintetében inkább több, vagy kicsit kevesebb, de hogy az egy nagy többség, igen. És egyébként még annyit hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ez a három kérdés, és mind a két tábornál feltettük, és mind a két tábornál ugyanaz a kérdés volt az, amelyik a legtöbb diszkomfortot okozná, ez pedig ez a hierarchikus munkahelyi kapcsolat. Tehát azt szeretnék a legkevésbé, hogy akkor éreznék a legkevésbé kényelmesen magukat az emberek, hogyha olyan főnökük lenne, tehát olyan valaki dirigálna nekik, aki az ellenoldalnak a szavazója. Szóval annyira azért nem meglepő, csak ez így érdekesség, hogy ez vonatkozik a kormánypárti szavazókra és az együttműködő ellenzéki szavazókra egyaránt.
Egy módszertani kérdésem lenne még ide. Ahogy olvastam a kérdéseket, akkor az merült fel bennem, hogy vajon gondolkodtak-e azon, hogy hogy a közeli hozzátartozó összeházasodna valakivel kérdést, azt nem egy közeli hozzátartozóval teszik föl, hanem a saját házasságukra vonatkozóan. Ez túl intim kérdés lett volna, vagy túl torz lett volna, vagy nem is merült ez föl önökben, hogy a saját házastársra vonatkozó kérdést tegyenek föl?
Felmerült, de ez túl közeli, és ez kicsit ilyen nehézé tette volna a választ, meg ugye itt azt nem tudjuk mérni, hogyha valaki el se tudja képzelni azt, hogy ő olyan valakivel házasodik, meg lehet, hogyha valaki, tehát egy megkérdezett mondjuk már házasságban él, és nem tervezi, hogy újra házasodni fog a jövőben, akkor ő nehezen tudja beleképzelni magát egy ilyen helyzetbe, hogy mit tenne, hogy összeházasodjon valakivel, mert ez az ő életében már nem egy reális lehetőség, de az mindenkinek reális, hogy egy közeli hozatartozója az házasodni fog.
Tehát egy nagyobb mintát lehetett ezzel lefedni tulajdonképpen.
Igen, persze, tehát ez módszertanilag ez jobb ez a kérdés, mint egy olyan szituációt fölvázolni, ami egy jelentős megkérdezett csoportra egyáltalán nem releváns, és nem tudják beleélni magukat abban a helyzetben.
Még egy kérdést engedjen meg. Tudom, hogy reprezentatív a kutatásuk, tehát tudományos értelemben néhány százaléknyi hibaponttal ez egy igaz eredmény kell, hogy legyen. Viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy ön mennyire gondolja úgy, hogy tényleg így gondolkodnak a válaszadók egymásról. Ha kinyitom a Facebookot és elolvasok kommenteket, akkor azért ennél rosszabb arányokat vélek felfedezni a társadalomban. Persze nem mindenki ír kommenteket. Tudom, csak hogy ön szerint mennyire van az, hogy amikor egy kutató megkérdezi ezeket, egyébként ez személyes kutatás volt, vagy telefonos, vagy internetes, ezt majd mondja el, de hogy amikor van egy ilyen kérdés velem szemben, akkor egy picit jobban vagyok neutrális, vagy megértő a másik oldallal, mint amikor csak egy baráti beszélgetésben, vagy egy kommentben fejtem ki a véleményemet a másik oldal szavazójáról. Mit gondol erről?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert ez nagyon fontos szempont, főleg a Facebookos része, úgyhogy próbálok arra is reagálni. Hát a módszertani szempontból mi nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy tényleg egy jó kutatás legyen, tehát egy jó minta legyen, reprezentatív legyen, tehát az itt kapott arányok azokból lehessen általánosítani, nyilván az a legfeljebb 3% eltéréssel így a teljes felnőtt társadalomra vonatkozóan is. És ugye a kérdések sem egyszerűek, főleg azok, amikor mondjuk olyanokat kérdezünk, hogy valami negatív dolgot kell mondani a másikról. Szóval ezért választottuk a személyes megkérdezést, mert az mindig ad egy olyan bizalmi viszonyt, amit egy telefonos, vagy pláne egy online felmérés az nem tud biztosítani. Szóval én azt gondolom, hogy ezek az arányok, amiket itt kaptunk, ezek jól tükrözik azt, ami a valóságban lehet. És itt amit ugye a két csoportban kaptunk, ugye azt tudni kell, hogy amikor kisebb almintákról mondunk dolgokat, arányokat, akkor ott ugye megnő a bizonytalanság, hogy vajon tényleg ezt gondolja a nagy Fidesz tábor, meg a nagy ellenzéki tábor. Ezért is ugye megvizsgáltuk ilyen különböző a statisztikai mutatókkal, hogy ezekről itt lehet mondani, ezek az itt tapasztalt különbségek tényleg létező különbségek lehetnek-e, vagy csak pusztán a mintavételből fakadóak. De hogy amikre írtuk, az a néhány, ami eltérés volt a két tábor között, azok tényleg olyanok, amik nagy valószínűséggel a valóságban is megjelennek. Szóval én azt gondolom, hogy ezek az arányok, ezek tényleg jól tükrözik azt, amit gondolna az elkötelezett kormánypárti, illetve az elkötelezett ellenzéki szavazók. A Facebook kapcsán én is azt gondoltam, meg a házon belül a politikákkal is gondolkodtunk, hogy na vajon mi fog kijönni ebből, és azt kell tudni, hogy nekünk van egy másik kutatási projektünk, aminek a keretében Facebook kommenteket vizsgálunk különböző szempontból, és ugye ennek kapcsán nagyon sok kommentet olvasunk el és látunk, és tényleg, ha az ember elkezdi ezeket nézni, akkor azt gondolja, hogy itt nagyon extrém módon elszaladtak az indulatok, nagyon agresszív kommentek vannak, a másik félre nézve nagyon pejoratív állításokat szoktak tenni, tehát azt feltételeztük, hogy majd lesz fog valahogy itt is visszatükröződni, de szerencsére nem ez történt, tehát ennél azért mérsékeltebbek a viszonyok, de persze azt hozzá kell tenni, hogy azért eléggé negatívak a vélemények így is, tehát ebben a kutatásban is, de nem annyira szélsőségesek és extrémek, mint egy Facebook komment, ami valahol azért érthető is, hiszen azok az emberek kommentelnek jellemzően, akiknek egyrészt határozott véleményük van, másrészt azt szeretik hangoztatni, megosztani másokkal, vagy éppen vitákat gerjeszteni, vagy ha nem is vitázni, csak egyszerűen odaírni és terjeszteni az ő nézeteiket. És sok esetben azt a célt is szolgálja, vagy az a szerepe is egy ilyen komment vitának, hogy így az emberekben lévő frusztrációt kicsikre tudják vezetni ezeken keresztül, anélkül, hogy szembeállnának azzal a valakivel, vagy arca lenne annak a valakinek, akinek írják ezeket a negatív véleményeket. Tehát a Facebook komment szekció úgymond azért az egy olyan buborék, ami sokkal szélsőségesebb, mint egyébként a társadalomnak az egésze, és azért azt is látni kell, hogy ők, tehát akik a Facebookon hozzászólnak, nem tudjuk persze nagyon megmondani, hogy mégis hány emberről beszélünk, de az biztos, hogy ők nem reprezentálják a felnőtt társadalmat, hanem egy viszonylag szűk, reaktív réteget jelentenek.
És hangosat is.
És hangosat, igen, igen. És még egy mondatot csak hadd mondjak el arról, hogy ezt a kutatást a Political Capital nem önállóan végezte, hanem a CEU közpolitikai tanszékével együttműködésben. A CEU-n belül van egy ilyen oktatási program, aminek a keretében mesterszakos hallgatók külső intézetekkel vesznek részt egy ilyen kutatásban, és ezáltal sajátítják el a gyakorlati képességeket, hogy működik egy ilyen kutatás. Szóval ennek a keretében a CEU közpolitikai tanszék és a Political Capital közösen végezte ezt a kutatást.